Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma délutáni vendégeink nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból 80 év egy élet a színpadon és a kulisszák mögött. Egy ember, aki szerepeiben 100 másik életet is végigélt, mégis mindig önmaga maradt. Egy színész, akiről pár napja könyv is megjelent, nem csak a pályájáról, hanem arról az útról, amelyen a művészet és az emberi sors összefonódik. Hölgyeim és uraim, ha tehetik és ha idejük engedi, tartsanak velünk és ünnepeljük együtt a művészet emberét témánk, a színház örök varázsa. Köszöntjük az Összhang mikrofonjai előtt Kárp György színművészt és Szuker Ervin közírót. Jó napot kívánok, szervusztok, köszönjük, hogy ma délután is elfogadtátok a meghívást, és hogy újra itt vagytok velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Köszönjük a meghívást.
Szép jó estét kívánok, én is köszönöm a meghívást.
És kezdődjön az Összhang, hiszen volt egyszer egy fiú, aki belépett a színház kapuján, és többé sosem jött ki onnan igazán, és most 80 évesen visszanézhet szerepekre, arcokra, tapsokra, és magára is talán. Egy könyv, egy élet, egy ember a reflektorok fényében, Kárp György. Ma is rólad szól a történet, vagyis folytatódik a műsor, az Összhang, így pörgessük vissza az éveket a kezdettől a mai napig, és idézzük fel a színház örök varázsát.
Tehát ez egy csodálatos, már nem az én pályám, hanem maga a színház egy csodálatos világ. És ebbe a világba kellett én beilleszkedjek, és persze nem véletlenül történt, hogy bele tudtam illeszkedni, mert ez a varázs megcsapott engem, amikor még egész kicsi voltam, de nehogy valaki azt higgye, hogy imádtam a színházat, azt sem tudtam, hogy miről szól, hogy 5 évesen betévedtem, nem véletlenül, mert anyám magával vitt, édesanyám elvitt, és az első előadás, amit a Kultúrpalota nagy termében láttam, akkor 5 éves voltam, az Uri Muri. Na persze volt egy előkészítő részem, hogy én egy utcában laktam a Bábszínházzal. A Bábszínház a 2 szám alatt, én a 10 szám alatt. Én bejáratos voltam már akkor a Bábszínházban, mintha otthon lettem volna. És a színházhoz való ragaszkodásom nem volt olyan borzalmas nagy, mert azért kellett menjek színházba, mert olyan rossz voltam otthon, hogy ne idegesítsem a familiát, főleg nagyanyámat, inkább a anyu elvitt magával, és furcsa volt talán neki, mert a környezet nem ismert akkor annyira, hogy a színházban jól viselkedtem. Csendben voltam. Nem szóltam bele az előadásba. Igaz, most szoktak. Nem úgy, hogy én beleszólnék egy előadásba, de nem szokás. Hát amikor ugye a 70-es, 80-as évek elején, mikor zsúfolt házaknak játszottunk bizonyos előadásokat, akkor mindig kellett nagyon vigyelni, hogy a színpadon ülő kicsi gyerekeknek nehogy a kicsi praciliukra lépjünk, a kicsi kezükre lépjünk, mert annyian voltak, mert a szülők elhozták őket, és felültették oda a színpad szélére. Tehát ebbe a varázslatos virágba kerültem bele, és nehéz megszabadulni tőle, talán azért, mert tényleg egy varázs. Mindig, tehát egy előadás megcsinálja az ember hónapokig, vagy 1-2 hónapig próbálja, és megszületik az előadás, ez közösséget. De minden előadás más. Tehát nem lehet, ha lemérnénk, és felvennénk, és összehasonlítanánk az előadásokat, sok minden függ persze a közönségtől is, mert nem minden este ugyanaz a néző ül bent. tehát a nézők is változnak, mind másképp reagálnak. Tehát valahogy a színész együtt él az előadással, és az előadással együtt él a néző is. Aki a nézőtére lényegében részvevője a cselekménynek, mert a közönség is el kell higgye, mert ha őszintén játszol, reális színházat csinálsz, a közönség is beleéli ebbe a világba magát.
Szerinted, vagyis egy színész hogyan, miként látja a színház örök varázsát?
Hát, de most, hogy honnan indult, én most mondok egy példát, hogy szerintem honnan indul el a színház. Tehát az első színház, az Éva csinálta annak idején. Mikor a haját igazította, mert a színházhoz kell valaki, aki csinál valamit, és valaki, aki nézi. És valószínűleg Éva, amikor a hajával játszott, Ádám nézte, itt kezdődik a varázs, de Éva tudta, hogy Ádám nézi, és akkor egy kicsit még rájátszott. Na jó, hát ez túlzás egy kicsit, de ugye, annak idején, mikor még tanítottam a színin is, volt egy gyakorlat, amit elkezdtük, hogy az évfolyamomat, vagy akik hozzám tartoztak, az két részre osztottuk. Mondjuk 8-an voltak, 4-en felültek a színpadra, 4-en velem, és ha meghívott tanár volt bent, vagy Kovács Leventét behívtam, akkor mi ültünk lent. És a célja az volt a játéknak, hogy ti néztek minket, és mi nézünk titeket. Egyszerű feladat, ők ülnek a színpadon. És utána eltelik egy 5 perc, 10 perc, már nem emlékszem, hogy mennyit tartott ez a gyakorlat, csend volt, csak néztük egymást. És utána ők, akik a színpadon ültek, elkezdett mondják, hogy mit éreztek akkor, amikor ők fent ültek, és mi néztük őket. És ugyanakkor elmondtuk, hogy mit érzünk mi, amikor néztük őket, de mi lent voltunk. Tehát egy érdekes gyakorlat, lényegében ebből áll a színház. Fent ott történik valami, akár egy színpadon, ugye most divat, hogy eltűnnek a színpadok, és egy szinten van a néző az előadással, a színészekkel, de ugyanez a varázs megtörténik, meg kell történjen. Ahol nem történik meg ez a varázs, ott hiba van a produkcióban, ott valamit elrontottak.
A ma esti Összhang felvezetőjében elhangzott ez a mondat, hogy egy színész, akiről pár napja a könyv is megjelent, Ervin, köztudott, hogy te vagy a Kárp kötet szerzője. Megkérünk, hogy pár mondatban számolj be az immár megtörtént könyv bemutatóról, a rendezvényről, vagyis maga az ünnepről.
Hát én rendkívül szubjektív vagyok ebben az ügyben, ugyanis én voltam a főkolompossa ennek az egésznek, a kitalálója, kivitelezője, nem egyedül, hát többeket bevontam, de mindenképpen szubjektív vagyok, mert én nem nézőként néztem magamat, vagy magunkat, hanem én a nézőket néztem. És azt tudom elmondani, hogy a nézőtéren rengeteg nevető arcot, mosolygó arcot, és könnyező arcot láttam, ami megható dolog és jó dolog. Mert az, aki tud nevetni, és az, aki tud sírni, és nem palástolja az érzelmeit, az egy érző ember. Nos, a Kultúrpalota kistermében, amely a nevéhez híven tényleg kicsi volt erre az ünnepére, túl kicsi volt egy ekkora nagy művészhez képest, mint Kárp Gyuri, mind ilyen emberek ültek be, és olyan szépen végigülték azt a körülbelül 2 órát, én nem is néztem az órámat, viszont olyan visszajelzések érkeztek, hogy elrepült az idő, és végre egy olyan rendezvény, mondták egyesek, végre egy olyan rendezvény, amelyet nem untunk, nem voltak üres járatok benne. Nem az én érdemem, azoké, akik felléptek, és nyilván a főszereplő, hát ki más legyen, mint Kárp Gyuri.
Igen, és akkor Gyuri, nem túlzás talán, ha azt mondom, hogy te évtizedeken át formáltad a közönséged érzelmeit, nevethez igen. Szerepek, történetek, pillanatok kötődnek, azonban van lenne valami, amin nagyon sokat gondolkodtunk, mégpedig az, hogy miként lehet eljátszani a színpadon magát, az életet.
Jó, ez elég, ha azt mondom, hogy nehéz. Igazság is benne, nem könnyű. De valahogy, mert Hamlet monológiába beresűríti Shakespeare, nem tudom az egész monológot, hanem hogy valahogy így kezdődött, hogy illeszd a cselekvényt a szóhoz, a szót a cselekvényhez, különösen ügyelve arra, hogy a természet szerénységét által ne hágd. Tehát, ha hiszel, annyira meg tudod közelíteni a szerepet, meg tudod tölteni érzéssel és érzelmekkel ezt a szerepet, akkor átmegy azon a pár méteren, ami elválaszt a színpadtól, elválasztja a közönséget. Ha ez nem történik meg, ez az átmenet, akkor fölösleges az egész, akkor a néző is elkezd ásítozni, vakarózni. Tehát ez meg kell történjen, hogy az érzelmek, tehát így közelíted meg. Jó, most ugye 90 után sok minden megváltozott, addig volt periódus, ahol tudtunk próbálni, vagy esetleg úgy alakult, hogy több időt vett igénybe. Most 6 hét alatt készül el, általában egy produkció 6 hét alatt megvan. És feltöltődik, tehát feltöltődik a színész is, a közönség még nem tudja, hogy mit fog kapni, mert nem minden néző úgy ül be a színházba előadásra, hogy ismeri a darabot. Mondjuk a kritikusok úgy ülnek be, hogy ők felkészülten érkeznek, és a közönségünknek egy része mondjuk olvasta a Csehovról, szóval Gorkiról, érdekes, hogy pont az oroszokat említem most, és felkészülten jön. De az átlagnéző az nem ismeri a darabot. Ő beül, és várja a varást. És ez a varázs meg kell történjen. Ez nem azt jelenti, hogy minden esetben ez sikerült. Mert nem minden előadásunk volt a színház csúcsa, hogy mind előadások. Előfordultak, hogy tényleg olyan előadások születtek, és van egy pár ilyen előadás, most nem mondok címeket, vagy egyet mondjak, az Ember tragédiája, amit Harag rendezett a 70-es évek elején. Szerintem 74 vagy 75-ben volt az Ember tragédiája. Na, de voltak még más előadások is. Most nem mondok címeket.
Hát a ti időtökben azért gyakrabban éltük meg ezt a varázsérzetet, mint most. Most jobbára az van, hogy az ember várja a szünetet, hogy slisszoljon el a színházból. Nem magamról beszélek, mert vagyok annyira mazokista, hogy végigülöm azt a darabot is, amit nem szeretek, mert kíváncsi vagyok arra, hogy még meddig lehet fokozni a hülyeséget. Na de egy picit még visszatérnék az ünnepre, mert igazságtalanság lenne, hogyha nem említeném meg azokat a pályatársaidat, akik színesebbé, szebbé tették az estet, hát Nagy István, Széles Feri, Györfi Bandi, Kovács Levente, akkor ugye ott volt a zongoránál előbb Máté Péter, aki nem az a Máté Péter, de egy rendkívül tehetséges Máté Péter, ő is, Szőcs János, díszoklevéllel tüntetett ki a Városháza, az RMDS nevében is kaptál valamit, Gyuri, úgyhogy tényleg az emberek nagyon odaálltak, és egyetlen egy szavamba, vagy félmondatomba került, hogy megkérdezzem, hogy mi szervezzük ezt, csatlakoznál? Két kezüket nyújtották ezek az emberek, és ez nagyon sokat elárul rólad, mint emberről, nem csak mint színészről. Mert valaki lehet egy rendkívüli színész, hogyha emberként szinte nulla, láttunk meg ilyent, tudunk ilyent, és attól még nagyjából szeretjük színészként, de hát emberként nem biztos, hogy mellé állnánk.
Ez jó esett, hogy furcsa, már én és a gondolkodás világom is, sok furcsaság van bennem. nem vagyok oda, hogyha agyba főbe dicsérnek. Valahogy zavarba vagyok. De pont olyan zavarba vagyok, hogyha szídnak. De attól már agresszív leszek. És az az ősi agresszivitás, ami bennem van, akkor kezd kijönni, de itt nem volt szó erről. Tehát tényleg jól esett. Na most, hogy az RMDS. Tehát én annak idején, mikor megalakult az RMDS, nem én vagyok a kitalálója az RMDS-nek, de én azt mondtam, hogy ez egy csoda volt, amikor megalakult. Ugye az alapról kezdték, és nagyon jó volt, és onnan csúcsosodik fel. És éveken keresztül ez kiépült, mert olyan jók voltak azok a találkozók, a teja délutánok, ahol a körzet, mert körzetre osztva, ugye nem volt városi RMDS, csak megyei volt akkor. És akkor voltak ezek a teja délutánok, ahol nem teját ittunk, hanem volt bor, volt pálinka, minden, megismertük magunk, az magyar, jó, engem mondjuk sokan ismertek, akik jártak színházba, de esetleg voltak olyan magyarok is, akik nem jártak. És akkor megváltozott, ezt nem szerettem az RMDS-be, ezt a változást, amikor a csúcsról lejött a parancs, hogy pofa be, kus, mindenkinek ezt kell csinálni. Szerettem, amikor platformok alakultak ki az RMDS-en, volt liberális platform, meg tudom milyen platform, én nem vettem részt ezeken. De jó, hogy az emberek elmondhatták a véleményüket, és itt kell, az a, és még Zonda Attila idejében ez működött, Zonda megpróbált minden irányhoz viszonyodni, ugyanígy Kincses Előd is, vagy Sándor bácsi hirtelen nem jut eszembe,
Kolcsár Sanyi bácsi
is. Aztán sok minden megváltozott, és én azért csodálkoztam, hogy rából intottak, mert nem voltam kimondottan az RMZS csúcsvezetésnek a kedvence. De én nem is akartam, hogy én legyek a kedvenc. Nekik az erdélyi magyarság kell legyen a kedvencük, nem én.
Gyuri, melyek voltak azok a szerepek, amelyek a legközelebb álltak a szívedhez?
A szívedhez, nem hozzád.
És ha azt mondom, lehet, hogy túlzás egy kicsit azt mondani, hogy mindegy, hogy kicsi vagy nagy szerep volt, mindegyik, amit rám bíztak, vagy én kaptam meg, vagy esetleg nem én kaptam eredetileg, de valamilyen okból kifolyólag megkaptam, megpróbáltam azonosulni azzal a szereppel. És nekem a szerepe, én majdnem azt mondhatom, hogy mindegyik szerepemet, még a rossz szerepeket is, amik rossz előadásokban is. Én szerettem a szerepeimet. Jó, hogy voltak kimondottam, mert azt mondom, így hirtelen visszagondolva a pályámra eljátszottam, de itt csinálok egy zárójelet. Egy alkalommal Kőszegi Margit nénit, akit imádtam, Margit nénit, és boldog vagyok, hogy egy pár alkalommal egy levegőt szívtunk a színpadon. Megkérdeztem Margit nénitől, hogy Margit néni, hány szerepet játszott el Margit néni a pályában? És így lezserül azt mondta Margit néni, hogy 500-at. Aztán, hogy tényleg eljátszott 500-at, vagy megközelítette, vagy túlhaladt az 500-at, mert ezzel nem foglalkoztam. És akkor úgy elgondolkoztam, hogy Istenem, mikor jutok én erre a szintre, hogy 500 szerep? Na most talán 150-160 szerepet játszottam a pályámon el. Még nem tudom, fogok-e játszani, vagy nem. De ezek közül van egy pár szerep, ugye a Truffaldino, amit még a színin csináltam, de a Balga is ide tartozik, és a Nero császár. De ezek a színin történtek. A színházban a Vízkeresztben, amikor Csorbával duplába játszottuk a Böffen Tóbiást. A Zsák és gazdája, az volt a búcsú előadása a Hattyúdal a Ferenczi Pistának. Én voltam Zsák, ő volt a gazdám. A Komám azt mondja, hol a Stukker. A Kárándiselva a Hozomány nélküli lányba. A Szomorú vasárnap Seres Rezsője. De rengeteg szerepet játszottam. Volt olyan előadás, amit például a Csikósba kezdtem komornikként. Aztán játszottam még három szerepet. De ez nem azt jelenti, hogy egy előadásban játszottam. A komornikként kezdtem, akkor beteg lett, nem tudom ki, Pityuka beteg lett, Gyarmati Pityu, átvettem az ő szerepét. a komornikat azt kihagytuk. És így, tehát négy szerepet játszottam, és a főbíró is én voltam a Szigligeti darabban.
Egyébként megjegyezném, hogy Margit néninek, aki egy kiváló színésznő volt, különben a nagyszüleim kedvence volt egyben, Margit néninek egy picivel könnyebb dolga volt. Mert hogy ő operett színészként kezdte, és tudjuk jól, hogy operett színházakban nem 4-5 bemutató volt egy évben, hanem sokkal több, illetve a Székely Színház, amikor indult, akkor is az első évadban, hát 40-valahány...
37 bemutató volt a 46-47-es évadban.
37 bemutató, tehát ezek már ilyen félkész darabok voltak, a színészeket úgy szerződtették, hogy valahol ők már játszották azt a bizonyos szerepet. Tehát ha 37 bemutatód van, és abból te 30-ban játszasz, az akkor már elég sok. Egy mai színészi teljesítményhez képest.
Jó, akkor legalábbis így mondták azok a kollégák, akik ezt a periódust megérték, már ott voltak a színházban, hogy lényegében a főszereplője az előadásoknak a Kultúrpalotában, ugye ezeknek a 37 bemutatónak, Paty néni volt. Márta néninek az édesanyja, aki az öltöztető nője volt a Magyar Társulatnak, és a férje a főkellékes volt, a híres kántor, már nem kántornak hívták, nagynak hívták. Nagy Márta volt, és Nagy Mártának az anyukája Paty néni. Paty néni a színpad közepén a sugójukba volt, mert akkor még volt a színpad közepén, ott volt a sugójuk, és onnan nem csak a szöveget súgta fel, főleg énekszövegnek, hanem a dallamokat is tudta, már nem volt fiatal kisasszony, és irányította a színészeket, mert egy-egy bemutató volt, maximum 2 hét alatt hozták ki a produkciókat akkor, egymás után. És ezt a közönséget ugye 47-es évad végén elcsapta Tompa Miklós a tánckart, a zenekart, és azokat a színészeket, akik nem akartak prózát vállalni. És megmaradt a közönség. Az a 700 ember minden előadáson ott volt. Tehát nem ugyanaz a 700, hanem a Kultúrpalotában a Gorki előadásokra, Csehov, szovjet darabokra, román darabokra is teltházal. Tehát megmaradt a közönség, amit becsalogattak az operettel és a zenés vígjátékokkal. Ez volt a csodája ennek a színháznak, és ugye volt egy motor, aki nem emlegetnek már, mert nincs honnan ismerjék az emberek. Jó, az én korombeliek még talán hallottak róla. Vagy a színin, de erről kellene egy külön előadásokat tartani a Színművészeti Egyetemen, hogy kik voltak az elődeink. Delli, Kovács, Szabó Ernő. Na, Szabó Ernő volt a motorja a Székely Színháznak.
Gyuri, volt-e valaha olyan szerep, amely túl nagy kihívásnak tűnt, de mégis vállaltad, vagy vállalnod kellett?
Ezek a szerepek, amit rábíznak, itt nem vállalásról van szó, nem tudom. Soha nem ijedtem meg egy szereptől se. Jobban van, az első pillanatban az ember elgondolkozik, hogy meg tudom-e csinálni. De aztán meg tudod csinálni, nem igaz, hogy van egy kicsi félsz benned, mondjuk nem tudom, de a könyvben benne van, hogy félrebeszéltem, hülyeségeket beszéltem, és lehet akkor Lohinszky is hülyének tekintett, hogy felajánlja a segítségét, és hogy csináljam meg, és játsszuk a Lucifert az ember tragédiájában felváltva, és én mellé beszéltem, hogy nem tudom a szöveget, pedig tudtam a szöveget. Mármint Lucifernek a szövegét is, már azok a szerepeknek, amit 6 szöveges szerepe volt, 7 szöveg nélküli szerep, mert a 7. az a gladiátor a római képben, még azt nem én kaptam eredetileg, de elment a srác, aki játszotta, Szász Gyuri, és akkor beugrottam, mert erős voltam, és ha kellett egy erős fiú. Na, és akkor még a gladiátor is élette, de nem semmi baj, ha megcserélték volna. De a partnerem Bánti Tibi egy olyan 90 kiló lehetett, és a végén én leszúrom, s ki kellett vigyem. Olyan fáradt voltam, úgy lihegtem, hogy estem össze, és még a vállamon, persze ő is segített, még fel kellett vegyem a vállamra, és kicipeljem. Persze megvolt ennek a technikája, hogy hogy vettem a vállamra. Na, de ezek, tehát lényegében nem ijedtem meg soha egy szereptől se. De sokszor mondtam a rendezőnek, hogy ez a szerep nem nekem való. Tehát én nem vagyok, én pedig ez is egy hülyeség volt, hogy nem akartam soha Hamlet lenni, és ami a duplája volt, hogy nem akartam soha eljátszani a Rómeó szerepét. Mert már egy kicsit hagyott el a csodálatos szőkehajam, és csúszott fel a homlokom. 30-valamennyi évesen adtak nekem egy 18 éves szerelmes kisfiút, kellett játszam egy előadásba, nem jut eszembe most hirtelen a címe. És mondtam Kincses Elemérnek, ő volt a rendező, hogy nem nekem való ez a szerep. Én alkatilag nem vagyok erre a szerepre. Ugyanígy volt, bár a rendező meg volt velem elégedve, eredetileg az első szereposztásban a Komámasztó Holastukkerbe Kist játszottam, nem Kámüllert. És ott is megmondtam a rendezőnek, Laci, nem nekem való ez a szerep. Tehát voltak ilyenek, de nem, hogy féltem volna a szereptől, mert lényegében megoldottam, mert azt mondják, hogy a Komámasztó Holastukkerben nagyszerű voltam, mint Kámüller. Ha Kist játszom, akkor talán annyi maradt volna fent, hogy jó voltam. Nem voltam nagyszerű.
Gyuri, te örülj annak, hogy jó időben voltál jó helyen, mert ugyan nem lehettél Rómeó, de lehet, hogyha ma végeznéd a színit, akkor lennél Júlia.
Az biztos. De nem vállalnám.
Hát rögtön kicsapnának, és azt mondanák, hogy nem vagy EU-konform. Gyuri, egy másik dologról kérdeznélek itt a könyvben, akik rólad nyilatkoznak, mindenki azt mondja, hogy te egy áldott jó ember vagy. Azon túl, hogy milyen jó színész vagy. Miért van az? Én nagyjából tudom, de megkérdezlek, hogy hadd tudják a hallgatók is, miért van az, hogy egyesek mégis rosszak voltak hozzád?
Erre tudnék nagyon, de csak románul. Románul úgy hallgatjuk, hogy facerade bene, a továbbiakat nem mondom, de aki tud románul és ismeri ezt a mondást,
minden jó tette elnyeri a méltó büntetését, ezt így fordítják.
Nem,
el.
Románul másképp hangzik, és benne van az anya is, az anya, az édesanyja is benne van. Na most, így ugye, majdnem 18 évig voltam igazgató, és az soha nem beszéltem erről, vagy beszéltem, már nem emlékszem, hogy engem 87-ben, miután már nem voltam pártitkár, megválasztott a társulat felemelt kézzel, beleértve Lohinszky Lóránt, Tal, Gyarmati, az egész társulat megválasztottak, hogy képviseljem őket, mert nem volt senki, aki az úgynevezett kollektív vezetésében a színházba a magyar társulatot képviselje. És én ezt mindig azt mondták, hogy nem szabad nekem feladatokat adni, és funkciót, mert élek velük. És én tényleg éltem, és mivel kihasználtam az alkalmat is, hogy tudok jó románul. De gyerekként tanultam meg a román nyelvet, meg az elvtársak, hát az volt akkor a divat, és hogy 5 évig még pártitkár is voltam, megtanultam ezt az úgynevezett románul limba de lém.
A bükfa nyelvet.
Én is tudtam olyan szövegeket mondani, hogy az elvtársak jött, hogy elássák magukat. Vehemenciával védtem a hülyeségeimet, hogy féltek ellentmondani. Na most, ha így kiáll az ember, és ezért voltak, akik szerettek, mert később, mikor funkcióim keresztül jöttek, és el kellett ezt azt intézni, de én ezért nem váltam el soha hálát és szeretetet se. Aki esetleg szeretett, aki gyűlölt, de én ezért soha senkit nem dobtam ki senkit. 18 évig voltam igazgató, senkit nem dobtam ki.
Hát én ezzel nem dicsekednék azért.
De, és nem azért, mert félős vagyok, hogy jaj, valaki foglal az utcasárkon a sötétben a villanyfánál egy húsánkkal vár, amikor megyek haza. Ne, nem azért, hanem amennyi időt az ember a rosszaságból, rossz indulatból el tud követni, ugyanazt az időt tudja jóra is fordítani. Nem ezt jelenti, hogy megváltottam a világot, nem.
Gyuri, milyen érzés 80. születésnapot ünnepelni, és visszatekintve röviden, mi az, amire a legbüszkébb vagy?
Hát, sohasem szerettem bölcselkedni, hogy mi mondtuk böcsködni. Én azt mondom, hogy a legnagyobb érdemem az, hogy meg tudtam maradni embernek. Ez nem azt jelenti, hogy a kollégáim esetleg, vagy más nem voltak emberek, mert és lehet, hogy az is dominált bennem, hogy amikor elvégeztem a színit, az egy család volt a színi. 32 diák, és ott ajnároztak, és babusgattak minket, úgymond idézőjelbe, de tényleg csodálatos évek voltak, és majdnem ugyanez a hangulat fogadott a színházba is. Tehát ez a közösség, és én megszerettem őket, és ezért tudtam, és ők is emberek voltak velem, és én is, mert valahol kérdeztem Kovács Levertétől, és aztán elfelejtettem, hogy valahol egy könyvbe egy idézetet olvastam. Legnagyobb, nem tudom, erény e földi létben embernek lenni mindig és mindig minden körülményben. Nem tudom, miből van az idézet. De megmaradt ez bennem, és meg akartam maradni embernek, mert mondták, hogy milyen durva voltam, mint futballista. Csak azokat, akiket felrúgtam, engem is sokat rúgtak, hanem mikor felrúgtam őket, és vége volt a meccsnek, és lement, a gőz kiment belőlem, akkor sajnáltam őket, és lelkiismeret furdalásról volt, hogy beleszálltam.
Ervin, készült könyved Mende Gabiról, pár napja tehát bemutatták a Kárkötetet. Ki lesz a következő színész, akiről írsz, és még egy kérdést, hogy összevonjuk itt. Az is érdekel, hogy hol lesz még könyvbemutatótok.
Hát én akkor előbb az egyszerűbb részére válaszolnék. Mindenütt lesz könyvbemutatónk, ahová hívnak. Sehová nem tolakodunk. Érkezett megkeresés már több helyről. Egyelőre két könyvbemutató van leszögezve. Szászrégenbe megyünk november 27-én, tehát november 27-én Szászrégen, illetve december első vasárnapján, első vasárnapja talán az adventkor, a második adventen, azt hiszem az akkor december első vasárnapjára esik, vagy talán a másodikra, nincs előttem naptár, de hát addig még sok van, és amúgy is azt hirdetni fogják, többek között gondolom a Vásárhelyi Rádió is. Na most az első kérdés, hogy kiről készül majd könyv, nem tudom, én nem is gondolom azt, hogy nekem feltétlenül muszáj színészekről írni. Az a helyzet, hogy azok a színészek, akik gyerekkoromban, fiatalkoromban a szívemhez nőttek, azok az égi színpadon játszanak. Még van egy pár, aki életben van, még aktív, hát én még egy picit várnék velük. Egyrészt, másrészt másik két könyven dolgozom, és két olyan könyv, amit feltétlenül most már beszeretnék fejezni, sőt az egyiket jövőben be is mutattatni.
Így legyen. Gyuri, hát befejezésül, 80 év, tehát nem csak szám, hanem egy emberi történet, egy élet, amely a színpadon és azon túl is üzen azt, hogy élni, játszani, hinni sosem késő, Igen, az élet maga is egy szerep, de a legnagyobb művészet szerintem mégis az, ha valaki a sajátját őszintén el tudja játszani. A taps lecseng, a fények kialszanak, de az igazi színész nyoma ott marad a szívekben, és pont ezt a nyomot ünnepeltük ma este. És ha a függöny lassan legördül, a történet nem ér véget, mert amíg emlékezünk, minden pillanat újra életre kel a szívünkben. Kedves hallgatók, hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai összhangba. Az elmúlt órában Kárp György színművészt, Szoker Ervin közírót és az összhang szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Bódó Tibort hallották. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, miközben vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.